A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő nevének legyen dicséret és hálaadás most és mindenkor. Imádkozzunk. Úrunk, ezen az estén is neked adunk hálát, és megtartottál bennünket mindez ideig. Kísértél minden utunkon, és megáldottál bennünket, megtartottál is most, amikor az est csendjében, ebben a közösségben leülünk, hogy szabadra is figyeljünk, tanuljunk és elmélkedjünk, hogy megérítsd a lelkünket, akkor azt kérjük, hogy csüggett, alért életünket terázd föl, és lelked erejével munkálkodj bennünk és közöttünk. Légy most is velünk. Amen. Kedves testvérek, a mai estére készülve nagyon sokat töprengtem, hogy milyen bibliai idézetet válasszak. Az első gondolatom az volt, hogy a Zsoltárokból választok valami szép idézetet, amely a zenéről, a zenélés öröméről szól. Aztán végül egészen másképp döntöttem. János evangéliumának 3. fejezetének 8. és 9. verszakát olvasom föl, amikor Jézus azt mondja Nikodémusnak, ennek a bölcs tanítónak, a szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy, így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte Jézustól, hogyan történhet mindez? Egy emlékem jutott eszembe. Bakon Csernyén az előző gyülekezetemben a konfirmandusoknak tanítottam a templom berendezési tárgyait, hogy miért mi áll a templomban, és hát természetesen az orgonáról is szó esett. Egy kis konfirmandus megszólalt, hogy Tiszi bácsi, hogy működik az orgona? Mi sem egyszerűbb, menjünk föl, nézzük meg. A bakoncsernyei templomban, ha valaki járt már, ott láthatta egy szép Zilberman típusú orgona áll, egy manuálos kis orgona, nagyon kedves hangja van, sok orgonaművész szeretett rajta játszani. Fölmentünk, körbejártuk, megnéztük, levettük óvatosan az oldalát, megmutattam a gyerekeknek a motort, a szélládát, a vezetékeket, amelyek a sípokhoz vezetnek. És aztán az egyik gyerek megszólalt ott az orgona mellett, hogy Tiszi bácsi, ez olyan, mintha én egyszerre több sípot vennék a számba, és azt fújnám. Megértette talán az orgona működésének a lényegét. Igen, ilyen az orgona. Egy olyan igét választottam ma estére, amelyben Jézus a szélről beszél. De hogyha valaki egy kicsit is jártas a görög nyelvben, akkor tudja azt, hogy a görög nyelvben a szél és a lélek ugyanaz a szó. Szél, szellet, szellem, lehellet, lélek. Különböző formái vannak a magyar nyelven is ennek a kifejezésnek. Akkor, amikor Jézus a szélről beszél, akkor valójában az Isten lelkére utal. Isten lelke csodásan működik. Nem tudjuk, honnan jön a szél, és hová megy, de hallunk valamit. És tapasztaljuk, hogy van. Hogy élő és ható. Így van mindenki, mondja Jézus, aki lélektől született. A Szentírásban többféle értelemben olvashatunk erről a lélekről. Már a teremtésnél olvashatjuk azt, hogy Isten az élet lehelletét lehelte az emberbe. Ez ad neki többletet. Ezért több az ember, mint az állat. Mert az Isten az élet lehelletét lehelte bele. Azt az isteni lelket, amely megkülönböztet bennünket más élőlényektől, és aztán pünköskor olvashatunk szélzúgáshoz hasonló hangról, amikor Isten kiárasztja lelkét az övére. Olyan a lélek, mint a szél. Erő. Amikor megáll a levegő, amikor napokig nincs fuvallat, akkor a városban elkezdünk fulladozni, mert növekszik a smog. De amikor megjön a szél, északról vagy délről, mindegy, hogy honnan viszi a smogot, a füstködöt, újra frissen tudunk levegőt venni, megtisztítja a levegőt. Erő, amely megtisztít. Ha kell, esőt hoz, ha kell, napsütést, vagy csillagos eget. Ilyen a szél. Nem tudjuk, honnan jön, hova megy. De halljuk a muzsikáját. Ilyen az orgona. A széládából árad a levegő, különböző hangok szólalnak meg, különböző sípok szólalnak meg. Amikor Isten lelke muzsikál, akkor tudjuk Istent Úrnak vallani, és Krisztust Úrnak vallani, Istent pedig Atyának nevezni. És most így szólítalak meg benneteket, testvéreim, kedves orgonasípok! Ti, akik itt ültök, mind orgonasípok vagytok. Elnézést kérek a tegező formáért azoktól, akiket nem ismerek, de a gyülekezetünkben ez a természetes. Ti, akik orgonasípok vagytok, a lélek muzsikáját tudjátok megszólaltatni. Különbözőek vagyunk, mint ahogy az orgona sípjai is különböző. Van, aki kicsinek érzi magát, van, aki hatalmas, van, aki más anyagból készül. Mindenünk más és más, mint ahogy az orgona hangja is. Mások a karakterek, mások a jellemzők, és mégis egy lélek által lehetünk a harmónia megszólaltatói. Az Isten lelkének, az Isten lehelletének, szelének megszólaltatói, amely árad ránk. És hogyha Isten lelke által élünk, hiszem és vallom, akkor mi valóban jó orgona sípokként tudunk megszólalni. Megszólaltatni a teremtés harmóniáját. Megszólaltatni a megváltás harmóniáját, megszólaltatni az Isten harmóniáját abban a világban, amelyben olyan sok a hamis hang, amelyben olyan sok a feszültség, amelyben vágyunk sokszor arra a békére, amit egyedül az Isten lelke adhat. Hogyan működik az orgona? Kérdezte egy kis konfirmandusom. Sokan talán nem tudják, hogyan működik az orgona. Hogyan történhet mindez? Kérdezte Nikodémus, a bölcs tanító. Nem tudhatjuk, mert az Isten csodája az, hogy megszólaltat bennünket a lelke által, és megérinti lelkünket is a muzsikával, amelyről ma hallani fogunk, hogy mi magunk is Isten orgonasípjai lehessünk. Amen. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a te igéd, igazság. Amen.
A bevezetésben előbb elhangzott Bakony-Csernyei templomhoz számomra is van, fűződik egy nagyon fontos történet. Életemnek, legalábbis kamaszkoromnak talán az egyik legfontosabb állomása kötődik Bakony-Csernyéhez. ehhez az orgonához, melyet Martin Saskó, felvidéki orgonaépítő mester épített. A történet pedig úgy szól, te Imsi valószínű nem emlékszel erre, de hogyha elkezdem mondani, talán felidézhet magadba, hogy amikor a Fasor Evangélikus Gimnáziumban elsős osztálykiránduláson voltunk, akkor Bakoncsernyén szálltunk meg, 3 napot töltöttünk a gyülekezeti teremben, és én elég hamar, én már akkor valamennyire tudtam orgonálni, azelőtt 1-2 évvel kezdtem el, és elég hamar felfedeztem ezt az orgonát, hogy ott van bizony a templomban, és gyakorlatilag az egész hétvége orgonálás jegyében telt el, 2-től 30 főig változott mindig a hallgatóság létszáma, és rendszeresen visszatértek ezek a közkívánatra eljátszandó darabok, mint a Minden rakétás, ez ugye az volt, amikor az összes regisztert kihúztam, vagy a D-moll tokkáta és fuga, és számomra ez egy annyira meghatározó élmény volt, mégpedig azért, mert akkor szembesültem először azzal, hogy az a zeneiség, az a zenélés, amit az orgonán keresztül tudok adni, az nem csak engem érdekel, nem csak engem foglalkoztat, hanem bizony az osztálytársaimat is meg tudja érinteni. És nagyon-nagyon fontos szerepe volt ennek a hétvégének abban, hogy én orgonaművész lettem. Így visszakapcsoltam erre a témára. Fantasztikusan ide passzol a választott ige szakasz, mert pont erről van szó, és ez a mondani valómnak a lényege, hogy lesz a szélből, amelyet az orgonába beengedünk, hogy lesz a szélből a sípokon keresztül, és az orgona játékos és a zeneszerző együttes és az orgonaépítő együttes részvételével, hogy jutunk el egyfajta lelki élményünk. És erről szeretnék néhány gondolatot most elmondani, de elsőként fussunk végig röviden az orgona, egy nagyon gyors orgona történeten, honnan fejlődött ki ez a hangszer, és milyen különböző állomásai voltak, ezek most csak tényleg ilyen reflektorfényszerűen egy-egy mozzanat következik az orgona fejlődésének a történetéből. Igen, ez az egyik, ugye az egyik végállomás, mert mint a mostani életünk szempontjából. Ebben most nem megyek bele ezekbe a részletekbe. Ami most izgalmas számunkra, ez az akvinkumi vízi orgona. Tehát az egészen a kezdetekig megyünk vissza. Az orgonát egy Ctesibius nevű Alexandriában működő mérnök találta fel. Rájött arra, amelyre a bakoncsernyei diák is rájött, hogy ez olyan, mintha egyszerre több orgonasípot fújnánk. A pán sípot látta el egy olyan szerkezettel, ami lehetővé tette azt, hogy egy ember tudjon rajta játszani. Pontosabban ennél az orgona típusnál a levegőellátás biztosításra, ahogy az a képen is látható, segédekre volt szükség. A segédek pumpálják a levegőt először egy víztartályba. Ez a víztartálynak a víznek a nyomása kiegyenlíti a levegőt, és folyamatosan préseli a sípok irányába, és a végeredményt pedig ebben a világ legrégebből fennmaradt orgona leletén keresztül meghallgathatjuk, mely nem más, mint az akvinkumi vízi orgona.
Thank you.
Következő állomásunk az első fennmaradt orgonazene, a Robert Spitz kódexből hallunk egy részletet. A háttérben pedig a Halberstadt-i orgonának a fúvóművét látjuk, amelyet egyszerre több mint egy tucat ember fújtatott, amikor a teljes orgonát használták. Nagyot ugrunk most az időben, és eljutunk egészen Bach koráig, és itt is egy nagyon fontos hangszert hallgathatunk meg, az Erfurti Crucis templomnak az orgonáját. El kell mondjam, hogy ez a hangszerhez is fontos élményem fűződik. Mióta a Zeneakadémián tanítok, azóta rendszeresen szervezünk orgonanéző körutakat, és így jutottunk el ebbe a templomba is. És az egyik növendék játszott egy triószonátát, amelyen megszólaltak ezek az egész különleges sípok. Innen is látszik, hogy blokkflőte formája van. És ebben hallgatunk bele most egy rövid perc erejéig. Egy nagyot ugrunk, eljutunk a 19. század közepéig. A két orgonaépítőről fogok beszélni röviden. Az egyik a francia orgonáknak a királya, Cavaillé-Coll, a másik pedig Eberhard Friedrich Walker, Cavaillé-Coll-nak a kortársa és kollégája, aki német vonalon épített hasonlóan jelentős orgonákat. Csak olyan hangszereket mutatok, amelyek eredeti állapotban fönnmaradtak, történelmi hangszerek. Így itt láthatjuk a párizsi Saint-Sulpice templomnak az orgonáját, mely Cavaillé-Coll legnagyobb hangszere volt, 100 regiszteres. És még pedig azért építette 100 regiszteresre, mert Eberhard Friedrich Walker néhány évtizeddel korábban az Ulbi katedrális orgonáját szintén 100 regiszteresre építette. És egyébként üzletileg egyáltalán nem volt sikeres számára ez a projekt, tehát majdnem tönkre ment bele, úgy kellett különböző bankároknak kisegíteni ebben a helyzetben, de nagyon fontos volt számára, hogy pont egy akkora orgonát építsen, mint a német kollégája, és hát mi nagyon, nagyon örülünk ennek, hiszen megépült ez a csodálatos hangszer, melyen szintén jártunk a zeneakadémistákkal, és mindenki kipróbálta. Most egy rövid részletet hallunk egy Vidor orgona szimfóniából. Thank you. minél nagyobbak a hangszerek, annál kevésbé fér el a hangjuk ezekbe a hangfalakba. Úgyhogy inkább egy képet még mutatok a játszóasztalról. Ugye ez a hangszer, amelyet itt látunk, ez egy manuálos, és 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiszteres. Ez a hangszer pedig 5 manuálos és 100 regiszteres. És akkor így el tudjuk helyezni az arányokat. És ami az orgona történetben számomra egy tragédiának mondható, hogy addig, amíg a Cavaillé-kor orgonák közül nagyon sok megmaradt eredeti állapotban is, de Szent-Sulpice mindenképpen, addig az Ulmi katedrális orgonáját már ma nem hallgathatjuk. Mégpedig azért, mert sokan azt gondolnák, hogy a világháborút tönkretette, de nem így van, a világháborút, második világháborút átvészelte, és aztán a 60-as években az orgelbevékunk, orgonareform mozgalom hatására teljesen átépítették. És sajnos ezt most nem tudom megmutatni. Viszont fennmaradtak Walkertől kisebb hangszerek, és ilyen következik most a Hoffenheimban található ez a kis templom. Orgonistáknak mond valamit, foci rajongóknak még többet ez a helységnév. Itt is többször jártunk, és néhány hangpéldát mutatok, amelyik szerintem önmagáért beszél, hogy milyen jelentős orgonaépítővel állunk szembe. Mendelssohn orgona szonátából volt egy rövid részlet. Regiszter volt, úgynevezett fiszharmonika, kicsit a harmóniumra emlékeztet minket, a harmónium hangzására. Ezt is ebben az időben, főleg német területen építették be a hangszerekbe, és az a különlegessége, hogy a beáramló levegő nyomást lehet szabályozni játék közben. És onnan van ez a fantasztikus érzékenység, ahogy ezek a harmónium sípok keverednek a nagy orgona sípokkal. És aztán jön egy tipikusan 20. századi példa, mert ez is az orgonához hozzá tartozik. Itten átléptünk az amerikai kontinensre, és egy úgynevezett mozi orgonát látunk, melyet ugye azért fejlesztettek ki, hogy a néma film kíséretekhez mindenféle zenei eszköztár rendelkezésre álljon. Ugye nagyon sokáig a néma filmekhez mindig zenét kellett komponálni, és aztán kisebb zenekarok játszottak a mozikban. És amikor ez nem tűnt eléggé gazdaságosnak és elég flexibilisnek, akkor tört be a piacra a mozi orgona, melyen ugye egyetlen játékos tudott játszani, és egészen elképesztő dolgokat tudott reprodukálni. így tovább. Itt most a történetben, ennek a részében leállok. Ugye lehetne még tovább menni a Hammond-orgonához, de most megálltunk itt. Tehát ennél az a hangszernél is, amelyet most hallgattunk, mindig a levegő szólaltatja meg a sípokat. Minden akusztikusan szólal meg. Akkor föltehetjük a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is az orgona? Mitől nevezünk valamit orgonának? Ha ide lépünk ehhez a hangszerhez, ez is egy orgona, és ezek, amelyeket mutattunk, mind mutattam most önöknek, mind orgona névre hallgatnak, és még ugye rengeteg is létezik, gyakorlatilag annyi, ahány hangszer, szinte annyi féle. Nagyon röviden a működés lényegét azért megpróbálom elmagyarázni. Ugye a művészet palotájában most már MÜPÁ-nak hívják, ez a hivatalos neve. MÜPÁ-ban rendszeresen tartok orgona bemutató előadásokat. És általában vannak gyerekcsoportok, meg idősebb csoportok, és a gyerekcsoportoknál rendszeresen azzal kezdem, hogy akkor jöjjön valaki ide, és próbálja meg egy hangot megszólaltatni az orgonán. Akkor általában az van, hogy lejönnek a gyerekek. Felnőtteknél már leszoktam ennek a próbálásáról, mert nem nagyon szoktak jelentkezni. De hogyha valaki szeretné, akkor... A remek alkalom. Tehát rendszerint az történik, hogy ugye látjuk a billentyűket, ugyanolyan billentyűk, mint a zongoránál, és elkezdünk rajta játszani, de nem szólal meg semmi. És akkor keressük, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy megszólaljon, és akkor súgnak hátulról, hogy ezt ki kell húzni, nagyszerűen húzzuk ki, mindig nem szólal semmi. Akkor ugye a MÜPÁ-ban rengeteg gomb van, ott elég sokáig eltartja az akció. Nagy nehezen megtaláljuk a motor bekapcsolásának a gombját. Sikerül, most halljuk is, ugye egy ventilátor elkezd folyamatosan levegőt termelni, és akkor na végre, és még mindig nem szólal semmi. Tehát ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egy hangot, egy csípot meg tudjak szólaltatni, két, pontosabban három dolgot kell tennem, kell biztosítani a folyamatos levegőellátást, és ezt a levegőt egy kettő szeleprendszeren keresztül be kell engednem a megfelelő sípba. Ez történhet úgy is, hogy már egy billentyűt lenyomok, és akkor elég fokozatosan halljuk, hogy kezd. Először csak a szelet halljuk, és aztán megjön a hang. Ha egyetlen egy billentyűt lenyomok, akkor jelen esetben összesen 6 féle sípot tudok hozzárendelni ehhez a billentyűhöz. Ez csak fölül szól, ezek szerint. És ezeknek a regisztereknek a felirata utal arra, hogy milyen hang fog megszólalni. Tehát egy úgynevezett 8 lábas regiszterre van dolgunk, akkor az azt jelenti, hogy a legmélyebb billentyűhöz tartozó síp, nevezetesen ehhez a C-hez tartozó síp, összesen 8 láb hosszú, 8x32 centi, nagyjából 2,5 méter. Ha ezt elfelezem, akkor a 4 lábas síp egy oktávval magasabbat tart. Ezt is elfelezem, akkor a 2 lábas még egy magasabbat, és az 1 lábas. Ezeket ugye lehet egyszerre is használni, nem csak külön-külön. Thank you. megszólal az a hangzás, amelyet orgona primumnak nevezünk. Természetesen tetszőleg lehet ezen változtatni. Tudok csinálni olyat, hogy sokkal fényesebbnek tűnjön. Hogyan kapcsolódik az orgonáláshoz az improvizáció? Ez az egyik példa, hogy így. Tehát mivel minden orgona teljesen más, ezért egy hangszer kipróbálásakor nagyon ritkán lehet rögtön kéz darabbal odaülni. Ezért ez adja magát a legkézenfekvőbben ez a módszer, hogy az ember elkezdi hallani a sípoknak a hangját, és gyakorlatilag a hangszerből születnek meg azok a zenei ötletek, amelyeket az előbb hallottunk. Igen ám, de kérdezhetnénk, hogy mi történik ilyenkor az előadóval, hogy tud egy hangot egyszerre értékelni, adott esetben megítélni, ugyanakkor elfogadni és játszani rajta. Én a növendékeimnek azt szoktam mondani, hogy mindig éppen az a hangszer a világ legjobb orgonája, amin éppen játszunk. Tényleg máshogy nem működhet a dolog. Tehát az embernek képesnek kell lenni arra, hogy éppen abban az adott pillanatban elfogadja azt, és azzal épít, ebből építkezzen. Mint amikor valaki elmegy egy idegen helyre, és éppen abból kell főznie, amit a konyhában talál. Nagyon sok mindent el lehet készíteni. De természetesen vannak azért olyan helyszínek, ahol öröm nem csak főzni, hanem utána öröm elfogyasztani az elkészült ételt. És egy ilyen helyszínre szeretném most önöket elkalauzolni, melyhez szintén több történet kapcsolódik. Az egyik ilyen orgona utazás közben mentünk el erre a helyszínre. Ez Németországban található Ung környékén, Mayingen a település neve. Egész biztos vagyok benne, hogy senki sem hallotta még ezt a nevet. Ha csak nem valaki néha bekapcsolta a rádiót, mert ott már néha lehetett hallani. Én egyszer mentem éppen autóba, és hallottam, hogy milyen izgalmas ez az orgona hang. És kiderült, hogy egy saját improvizációmat hallom, amelyet az egyik műsorban valamikor bevittem. Mert szintén az orgonáról kérdeztek, és akkor belemutattam. És most egy ilyen orgona próbának, orgona felfedezésnek leszünk nem a szemtanúi, csak a fültanúi. Úgyhogy ezt most ki is kapcsolom, hogy ne zavarjon minket. A történet pedig így szól, hogy ezen a bizonyos orgonanéző körúton, ez már hazafelé ejtettük útban ezt a települést, és az orgona osztálynak az egyik része már úgy volt, hogy aznap hazamegy az egyik autóval, a másik autóval viszont mi még maradtunk egy éjszakát. Hát akik tapasztaltak voltak és tudták, hogy milyen a mayingeni orgona, azok már eleve így készültek. És akkor az egyik nagyon kedves növendéke, amikor kipróbáltuk a hangszert, fölmentünk, leütött rajta 3 akkordot, és akkor így rám nézett, hogy így Vagy nincs hely véletlenül még a második autóban. És az az arckifejezés, ami akkor, amit akkor látni lehetett, az mindent elárul. A hangszerről röviden annyit érdemes tudni, hogy gyakorlatilag ez az egyetlen, számomra, legalábbis ami számomra ismert egyetlen olyan hangszer, amelyik teljesen eredeti állapotban őrizte meg minden paraméterben a 300 évvel ezelőtti állapotot. A hangszer 1737-ben épült, az orgonaépítőről nem tudunk sokat, ez az egyetlen fennmaradt hangszere van, Baumeisternek hívták. Feltételezhetően a kornak egyik teljesen átlagos orgonaépítője lehetett. De ami miatt ennyire különlegessé vált ez a hangszer, az az, hogy a kolostort, melyben a hangszer található, és az egész apátságot szekularizálták az 1800-as évek elején, és öt igen grófja, akinek a tulajdonába került az egész terület, nem foglalkozott vele, úgyhogy a kolostort és az orgonát is lepecsételtette, és senki nem ment oda. Az orgonán is pecsét volt, és ezt nem bontották fel egészen az 1980-as évekig. És utána történt egy rendbetétel, semmiképpen nem felújítás, nem modernizálás. Egy nagyon komoly orgonaszakértőkből és orgonaépítőkből álló bizottság négy éven keresztül vitatkozott minden egyes csavarról, hogy most ezt szabad-e kicsit bejebb ütni, vagy innen szabad-e letörölni a port, stb. És tehát csak annyi történt, hogy játszható állapotba hozzák, és minden paramétere megőrizte ezt a hangzást. Ez azért nagyon nagy dolog, mert az orgona az egyetlen olyan hangszer, aminél, hogyha 300 évvel leütöttek egy célhangot egy bizonyos regiszterrel, az ugyanúgy szólt, mint hogyha most ütnének le. És ezért egy nagyon fontos hangélmény. És ez pedig egy olyan orgona túráról való felvétel lesz, amit most fogunk hallani. Mi együtt voltunk orgonaépítőkkel és orgonistákkal. Ha jól emlékszem, én vagyok fönt az orgonánál, egyik kollégám Szabó Balázs pedig minden regiszterről mondott egy-két szót a hallgatóság számára. Most ebbe hallgatunk bele néhány perc erejéig. Thank you. most jutunk el ahhoz a hangzáshoz, mint hogyha itt mindent kihúznék, ez a bizonyos plénum hangzáshoz. Röviden hallottuk, ahogy a teljes orgona hangzás felépül. Most még egy-két részletet mutatnék meg a közbülső regiszterekből.
Thank you.
És a legutolsó példa ebből, ebből a hangszerből.
A háromszámos együtt van a szalicionális, amit a
belegondoltam magam abba a szituációba, hogy, hogy vajon milyen hatást gyakorolhatott ez akkor az emberekre, egy, egy ilyen hangszert hallani. Egyáltalán belépni egy templomba, és hallani ezeket a hangokat. Ez nagyon-nagyon nehéz manapság ezt elképzelni. Egyrészt azért, mert mind vizuálisan, mind akusztikusan egy teljesen túlterhelt világban élünk. Tehát szinte nem tudunk olyan helyre menni, ahol csend van. Egyfolytában megszoktuk, hogy hallunk zenei vagy más hangokat a környezetünkben, és azt is megszoktuk, hogy egyfolytában látunk dolgokat. De amikor ott voltam, elképzeltem, hogy azok az emberek, akik egész héten dolgoztak kint a mezőn, nem hallottak gyakorlatilag semmilyen más zenét, és vasárnap elmentek a templomba, és megszólaltak ezek a hangok. Minden a templom belsővel együtt, feltehetően egy olyan erős fizikai élményt jelentett számukra, amelyet mondjuk a 3D-s mozikban tudunk átélni, hogy teljesen beleéljük magunkat a hangrendszer segítségével, a képi világ segítségével, beleéljük magunkat egy másik világnak a dimenzióiba. És úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy az orgona megtalálta a helyét a templomban, hiszen olyan új dimenziókat tud megnyitni ez a hangzás, amelynél az ember egyszerűen kicsinek érzi magát, és azt látja, hogy azt hallja, hogy valami olyan csodálatos dolog történik, amit már fel lehet fogni, de nem lehet igazán megérteni. És amikor ehhez a hangszerhez elzarándokoltunk többször az évek során, orgonaépítőktől megkérdeztem, hogy szerintük hogy lehetne ma ilyen hangot létrehozni, hogy lehetne ma hasonló orgonát építeni. És nagyon nagy szórás volt a válaszok között. Tehát voltak, akik azt mondták, hogy ilyen hangszerre nincsen egyszerűen ma szükség, mert ma teljesen mások az igények. Voltak, akik azt mondták, hogy ilyen hangszert bárki tud építeni, hogyha van rá elegendő pénz. És voltak, akik nem mondtak semmit, de gyakorlatilag ezeket a felvételeket egyfolytában otthon hallgatták, és amikor csak tehették, visszamentek ehhez a hangszerhez. És én nekem egy nagyon nagy élmény volt, illetve egy fantasztikus fegyverténynek könyvelem el, hogy ha nem is szóról-szóra a hangzásvilágot, de ennek a hangzásnak a lelkiségét és szellemiségét sikerült Magyarországon is megépíteni, nem máshol, mint Cegléden, a Ceglédi Evangélikus templomban. És ez a
ez az örömhír arra ösztönzött, hogy tavaly karácsony előtt nem sokkal, kicsit az utolsó pillanatban gondoltam arra, hogy egy lemezt szeretnék készíteni ezen az orgonán. És Grigus Dani, aki itt van most velünk, ő vállalta el, hogy ezt a lemezt megjelenteti, és el is készült, de igazából a nagy közönség elő idén fogjuk tudni bemutatni a nagy közönség számára. És én ebből szeretnék az előadás végén néhány részletet megmutatni erről a lemezről. A lemez címe Karácsonyi látomások. Bach művek hangzanak el rajta, illetve improvizációk. És ha megengedik, felolvasom az előszót a lemezhez, mert sokkal jobban sikerült leírva megfogalmaznom azt, amit most elmondanék dadogva. A lemezen Bach örökérvényű zenei prédikációit pillanatszerű látomások egészítik ki. Múlt és jelen három évszázados feszültsége olyan virtuális optikát teremt, amelyen keresztül a karácsony misztériuma egyszerre lebeg időtlen távolságban és válik valóságos jelenni. Mindehhez Bach érettkori alkotása a C-dur preludium és fúga nyújt keretet, ami a Bach korabeli luteránus hagyományra utal, hiszen az istentiszteletet az orgonán megszólaló preludium nyitotta, és a hozzátartozó fúga zárta. A belső történet két szálon fut. A Bach korálok az adventi várakozást, a karácsonyi örömújongást, Isten dicsőítését és a földi életét beszélik el. Az improvizációk ezt a történetet egészítik ki, Európa szerte ismert énekek feldolgozásával. Ahogy a fény fogalma értelmezhetetlen a sötétség fogalma nélkül, ahogy a zenei konszonancia értelmét veszti a diszonancia nélkül, ugyanúgy a születés magában hordozza a halált, a halál magában hordozza az újjászületés lehetőségét, a karácsony és a húsvét misztériuma egymástól elválaszthatatlan. Mindkettő az emberi és a természet feletti valóság találkozásáról szól. Az angyalok transzcendens valósága találkozik a pásztorok újongó táncával, és a jászol előtt való leborulás képe összeolvad a kereszthalál és feltámadás apokaliptikus látomásával. A jászol és a kereszt szimbóluma azt is kifejezi, hogy a megfoghatatlan isteni világot az emberi racionális világ kiveti magából. Ugyanakkor a kereszt két szárában összeér ez a két világ, minél közelebb kerülünk a szeretet által embertársainkhoz, annál közelebb kerülünk a karácsonyi misztérium valóságához. Először két korált hallunk, pontosabban ugyanazt az adventi korált, a Jöjj népeknek megváltója korált. Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága, minden világ csodája, mint jöttél Isten fia. Először egy improvizáció, és utána pedig a Bach feldolgozás következik. Thank you.
Bach orgona néven is ismert, a magyar orgonisták, illetve a közönség körében is. Azért, mert a legfontosabb inspirációs forrás a Bach korabeli hangszerek, a hangszerek szolgáltak inspirációs forrásul, és minden olyan paraméter, ami beépítésre került, minden felhasznált anyag az abszolút ezeknek az építési módoknak megfelelő. Ugyanígy, ahogy a most hallható Zimbelstern nevű regiszter, a kort csillagnak fordítjuk magyarul, és ez tipikusan egy olyan regiszter volt, amelyet karácsonykor használtak. Ez lesz most az utolsó részlet az előadás végén.